Üdvözlöm kedves nézőinket, az év első extra adásával jelentkezik a Nagyító. Vendégeink, ahogy azt már megszokhatták, Kolek Zsolt, média családunk politikai rovatvezetője.
Szervusz Krisztián, üdvözöllek benneteket.
És Hajtman Gábor politológus, üdvözöllek titeket.
Szia Krisztián, üdvözlöm a kedves nézőket.
Hát nem árulok zsákba macskát, első témánk most már azt mondhatom sajnos szokás szerint a koronavírus lesz. Most anélkül, hogy áttekintenénk a legújabb járványügyi statisztikákat, ennek talán nincs is sok értelme. Ami az elmúlt hetekben itt zajlik, az inkább politikai szemszögből, politikai szempontból igazán érdekes, ugyanis a legutolsó, a múlt heti adásunk óta is azért itt történtek érdekes dolgok, folytatódott a Matovics-Szulik, most már csörtének talán nem is lehet nevezni, ez inkább most már nyílt sisakos vagy nyílt színi konfliktus. Hát Gábor, politológusként mikért értékeled azt, hogy Matovics itt gyakorlatilag a járvány 4300, még szerencsére ennyi nincs, elhunta áldozatát is Szulik nyakába varja?
Hát nem árulok el azzal nagy titkot, hogy a jelenlegi kormány nem jól kezeli a járványhelyzetet, és ez abból is meglátszik, hogy Szlovákiának nincs egy egységes járványkezelési tervezete. Nem hetek, hanem hónapok teltek el, és még mindig nem tudták egybe fésülni, tehát hogy a kormányon belül mindig vannak valamiféle kisebb, hát ahogy te is mondod, nem csörték, hanem másfajta nézetek. Tehát, hogy a Igor Matovics az országos tesztelést erőlteti, Richard Szulik a régiókra szeretne fókuszálni. Valahogy nem látszik ez egyhangúan, és még mindig keresik a válaszokat, és ez ugye ebben is meglátszik, hogy most már nem csak pártok között, hanem ezek már személyes konfliktusok. Ugye Szulik és Matovics a két főhős ebben a szerepben. És hát nagyon úgy néz ki, hogyha ez így fog tovább folytatódni, akkor a jelenlegi kormánykoalíció, hát hogyha nem is átalakul, vagy esetleg hát változáson fog majd ugye átmenni. Itt a leggyengébb láncem, amit most látok, ugye az SAS, Richard Szulika, tehát hogy ők azok, akik hát nyíltan Matovicsék ellen mennek, és az ugye kritikusan, indokoltan ugye felveszik a harcot, illetve a saját álláspontjukat mondják, és hát ez okoz némi aggályokat abból a szempontból, hogy ebben a helyzetben zavaradottságot szül.
Zsolt, hogyan értékeled azt a most már egészen, azt hiszem már ez a matovicsi retorikának lehetne nevezni, ez lehet, hogy a következő évtizedekre is megmarad, egyfajta ilyen egészen ilyen konfliktus kereső és néha a valóságtól teljesen elrugaszkodó szövegeket, mint amit most legutóbb például Matovics megengedett magának a járvány áldozatainak sírján táncoló szakértőkről, illetve lehülyézte azokat, akik szerint az átoltás elérése vagy a vakcináció lehet a járvány kezelésének kulcsa, nem pedig a tömeges tesztelés. Azon kívül, hogy politikailag esetleg, hogy is mondjam, előnyt hozhat, és itt a hozhat után tegyünk egy zárójeles kérdőjelet, erre majd tér ki, kérlek. Mi célja lehet Matovicsnak azzal, hogy tulajdonképpen most már mindenkinek neki ment, akinek csak lehetett, talán a saját pártját, az Olanot leszámítva?
Nekem szöget ütött a fejembe, hogy felvezetted, hogy hosszú időkig, akár évtizedekig számolhatunk ilyen kommunikációval.
Hát nem feltétlenül Matovicstól,
igen,
de...
Igen, bennem ez azt a kérdést veti fel, hogyha a trumpizmus folytatható Trump nélkül, akkor vajon a matovicsizmus folytatható-e Matovics nélkül?
Meg is van az adásunk címe, azt hiszem.
Mert hogy azért ne jósoljunk hosszú évtizedeket a nagypolitikában hasonló szereplőnek, aki a lehetséges partnereket, meg az egészségügyi szakembereket ilyen módon minősíti, mert ugyanis a konfliktus rövid távon hozhat politikai előnyöket, ennek már számtalanszor láthattuk példáját, és adott esetben most is jól jöhet ki belőle az Olano, hiszen egy elkötelezett választója aligha fogja végighallgatni a hangfelvételt, amivel Szulikot állította nehéz helyzetbe szándéka szerint.
Igen, bocsánat, a kontextust azért mondjuk el itt.
Mondjuk
ugye...
el, igen, tehát volt egy kormányülés, ahol vita folyt, hát rebesebben szavazás
hétfő
folyt
délután,
arról,
ugye?
Igen, hogy vajon támogatja-e minden szereplő, tehát minden koalíciós párt az országos tesztelést, és ezt elég félreérthető módon Szulik is igent mondott mindenre, állítása szerint a tömeges tesztelésre mondott igent, és a részleteket már nem tudta kifejteni,
igen.
És hát hagy is némi kívánnivalót ez a hangfelvétel olyan tekintetben, hogy ott azért akarta azt a megjegyzést oda beszúrni, lehetősége nem volt rá. Hát ha politikus vagyok, akkor mondjam el teljes egészében, és nem másnap a sajtó, nem másnap jusson eszembe a kifogásokat támasztani, mert hogy aznap este még csak egy rajzfilm üzenettel tudott válaszolni. Szulik.
Bocsánat, messzire vetjük a súlykot, ha feltesszük a kérdést, hogy Matovics vajon szándékosan rögzítette-e a kormányülés hangfelvételét, hogy is mondjam, így biztosítsa be
megmondom,
azt a
nem
támadást,
tudom,
ami esetleg Szulíktól érkezik.
Nem tudom, mi a gyakorlat, de föltételezem, hogy ezeket az üléseket rögzítik, és jegyzőkönyv készül róla, tehát ebben semmi meglepő nincsen.
Persze.
Az ellenkezője lenne számomra meglepő.
Tehát viszont, bocsánat, az már azért meglepő, hogy nyilvánosságra hozták.
Ez szokatlan gyakorlat, ez sem feltétlenül példátlan, mert ha a transzparenciáról, átláthatóságról beszélünk, ez sem ördögtől való természetesen, de azt látjuk, hogy itt egy rövid távú politikai érdek motiválhatta Matovicsot, és ami a legrosszabb ebben az egészben, hogy járványkezelés címén egy politikai cicaharcot látunk a koalíció két legerősebb szereplője között, ami biztosan nem a helyzet gyors megoldását szolgálja, ezt azért szögezzük le. És kérdésed elejére visszatérve, tehát hogy ez mennyiben érdeke Matovicsnak, érdeke, hogy Szulíkot legyőzze ebben a politikai küzdelemben, tehát ez tagadhatatlan, hogy a politika jövőjét most már arra teszi rá, hogy a koalíción belül ne Szulík véleménye érvényesüljön. És látjuk, hogy eléggé, mondjuk így nem válogatja meg az eszközét a kormány ebben a tekintetben. Szulíkék ma tartottak reggel sajtótájékoztatót, csütörtökön veszik fel az adást, ahol azért már elég határozottan fogalmazott a gazdasági miniszter, nevezetesen azt a 4300 áldozatot, ezt a véralgebrát, ami eléggé elképesztő, nem is tudom, honnan vette ezt a számot a kormányfő, írja a nyakába Szulíknak, hát azért az átlagemberben is felmerül, hogy hát elnézést, hogyha már valaki főnök egy cégnél, vagy adott esetben egy kormányfeje, akkor vajon neki nincs felelőssége abban a tekintetben, hogy mit csinálnak a beosztottjai?
Bocsánat, hát arról nem is beszélve, hogy most már ki tudja, hányadszorra teszik fel Matovicsnak a kérdést, hát hogyha ennyire elégedetlen,
ez
már
a
Szulík munkájával,
miért nem váltja le?
Miért nem váltja le?
Hát nagyon egyszerű, mert nem akar belőle mártírt faragni, ugyanis
hát
pontosan
is
erre játszik, de értjük, erre játszik, hogy Szulík, ha bennmarad a koalíción belül, akkor esetleg ebben a konfliktusban felörlődik ő is és a pártja is, és ha kilépne, akkor meg a fejére olvasható, ha saját szándékából lépne ki, akkor a fejére olvasható, hogy nocsak, hát már megbuktattál egy jobboldali kormányt, emlékezzünk a Ragyi Csavák kormány bukására, most ugyanezt követed el.
Nem arra kérlek titeket, hogy gondolkodjatok Matovics fejével, hát ez valószínűleg lehetetlen is. De azért, ha belegondolunk, hogy ugye 2020. február 29-én volt a legutóbbi parlamenti választás, még bő 3 évünk van addig, plusz 2 hónap. Nem korai ez még, ez az óriási konfliktus, amit itt, hát nagyon úgy tűnik, hogy Matovics ezen ezerrel dolgozik, még úgy is, hogy nem gondolom, hogy például Szulík teljesen ártatlan lenne ebbe az egészbe, sőt, csak ő talán annyiban taktikusabb, hogy a színfalak mögött intézi ezeket az ügyeket. Tehát nem korai ez még Matovicstól, hogy politikai, pláne egy ilyen válságos idő, mint a koronavírus, hogy politikai, hogy is mondjam, harcot folytat a saját koalíciós partner ellen. Fél évvel a választások előtt abszolút megértené.
Való igaz, hogy nagyon az elején járunk, de hozzá kell tenni, hogy a járványhelyzet ezt előrehozta. Tehát, hogy itt most egy nagyon komoly krízis van, ugye adott esetben a koronavírus, és nem csak a világot, hanem hogy Szlovákiát is érinti sokkal jobban, és hát ilyenkor ugye előjönnek a különféle csörtik, illetve harcok, és hát ez felnagyítja a dolgokat. És ebből a szempontból, tehát hogy sokkal hajmeresztőbb ötleteket is ugye megengednek maguknak az egyes politikusok, és ilyenkor nagyon látni az avarodottságot, ilyen pont ebben az időszakban fontos az, hogy a nyugalmat és a mérsékelt erőt megőrizzék a politikusok, hogy a szlovákiai társadalom belül ez ne csapódjon le. Tehát, hogy
hát ez nem történik már.
Igen, mert ugye a szélsőséges erők a korlátozások ellenére kijárnak tüntetni. November 17-én ugye a Kotlebe féle szimpatizánsok is tüntettek, és hát ez, tehát amit láttunk a kormányon belül, a zavarodott kommunikációt, az így vetülhet le így a Szlovákia társadalom belül, hogy a frusztrációt látjuk a szélsőségesen pártokon belül. Nagyon az elején járunk, és hát nehéz megjósolni azt, hogy tehát egyszerűen tartatatlan a helyzet, tartatatlan az a helyzet, így nem lehet kormányozni hosszú távon, ennek biztosan lesznek következményei, És hát ugye most a két, nem csak a két főszereplőre hivatkozok, valamikor meg, mert ugye az SS és, és az olanok között zajlik ez a cica harc.
Bocsánat, Gábor, megállítanálak, de
igen.
Nagyon érdekes. Tehát úgy gondolod, hogy ha, hogy is mondjam, ha túl leszünk a koronavíruson, megoldjuk akár vakcinával, akár máshogy ezt a koronavírus járványt, és akkor, hogy is mondjam, a konfliktus is eltűnik, és az Zsolthoz is fordulok, kérlek, majd te is reagáljál erre. A konfliktus is megszűnik az Olano és az SZSZ között, vagy mindig lesznek nem ekkora horderejű témák, mint a koronavírus, de lesznek témák, amikkel kapcsolatban egymásnak feszülhet óhatatlanul is Szulik és Matovics. Tehát a koronavírus szüli most ezt az óriási konfliktust, vagy ha nem lenne koronavírus, akkor lenne abortusztörvény, lenne gazdasági mentőcsomag és ezer más téma, ami miatt összemérhetik a hát a tagjukat.
Csak egy mondat, a koronavírus előre hozza. Tehát, hogyha nem lenne koronavírus, akkor
ezek
a
konfliktusok később
lennének, de nem lennének ilyen nagy mértékűek, tehát lehet, hogy később csapódnának le, de a koronavírus mindenképpen előre hozza, mert ugye ez egy hát, aktuális
világos
téma.
Meg egy példátlan igen. Helyzet, Zsolt.
Én azt látom, hogy paradox módon ez a konfliktus az Olano és az SZSZ között, ez rövid távon természetesen segít a kormánynak. Olyan tekintetben segít, hogy a kormányon belül tartja a konfliktusokat, és nem a kormány és az ellenzék ütközik meg. Tehát, hogyha valaki nagyon utálja Matovicsot,
bocsánat,
nem fordul el feltétlenül igen? a koalíciótól, tehát nem azt mondja, hogy most Pellegrini híra ja, leszek, hanem adott esetben Szulikban találja meg ideiglenesen az általa vélt vagy kedvelt politikust.
Ma bocsánat, csak azért nem is megrökönyödtem, de kaptam fel a szemöldökömet ezen, amit mondtam, mert hát a külső ellenség keresése azért az régi hagyomány. Úgy a politikában, mint a nem tudom, évezredekre visszamenő
igen,
történelemben.
Annyiban a koronavírus tényleg katalizátor, hogy válsághelyzetben még inkább fontos az, hogy meghatározzák magukat ezek az erők, legyen mihez kötni őket, tehát a választó szemével gondolkodva, és hát ugye sokszor ismételt bölcsessége a szociálpszichológiának, hogyha nincs érdemi mondani valóm, akkor keresek magamnak egy ellenséget. De még egyszer mondom, rövid távon természetesen ez a konfliktus a kormányon belül marad, parkolópályára állítja a HLASZ-SZD-t, és szerintem, ha lehet jósolni a következő időszak közvéleménykutatásaira, ezt fogjuk látni, hogy a HLASZ-SZD veszíteni fog a támogatottságából, mert egyszerűen téma nélkül marad, reflektorfény nélkül marad, elviszi a sót Szulik és Matovics. Más kérdés, hogy hosszú távon ez a kompetenciát tekintve, mert azért mégis a választások ezen dőlnek el, ha véget ér ez a válsághelyzet természetesen, akkor ez a vitákkal és veszekedéssel tarkított év vagy négy év, meglátjuk, hogy mennyi lesz belőle, nem ír jó jegyet a koalíció bizonyítványába. Tehát valahol ez vissza fog ütni, de rövid távon bizony nehezíti az ellenzék dolgát, ezt jól látjuk.
És mit gondolsz erről a konfliktusról, ami kialakult Szulik és Matovics között? Itt tulajdonképpen két nagy tüdejű dudás, óhatatlan párharcának vagyunk a tanúja, hogy a Gábor mondja, amit előrehoz a koronavírus. Tehát amikor a koalíciós szerződést tulajdonképpen megkötötték, akkor azzal meg is pecsételték ennek a konfliktusnak a pályáját.
Azzal egyetértek, hogy kódolva volt ez a konfliktus, a két politikai nagyágyú, vagy magát ilyen nagy
annak tartó
politikus között. De valóban az kellett hozzá, hogy egy ilyen válsághelyzet kellős közepén legyünk, hogy bizonyos indulatok, amiket azért békeidőben, meg hétköznapokban politikusok nem vágnak egymás fejéhez, elhangozhasson. Tehát mondjuk tömeggyilkossággal alig, ha vádolja,
igen,
ha csak ez, ilyen
igen,
átvitt értelemben sem a kormányfő a gazdasági miniszterét békeidőben. Hát most egy ilyen válsághelyzet kellős közepén vagyunk, és az is képszerű, ahogy a szakértők, egészségügyi szakértők, akik nem támogatják az országos tesztelést, a sírokon ugrálnak.
Igen, hát Matovicsnak vannak
ilyen egészen költői,
hullahegyeket
kézzel maga igen, elé. Szóval igen, ezek igen. A képek azt hiszem, hogy a koronavírusnak köszönhető, tehát egészen nyilvánvaló ez. Viszont távlatosan azt gondolom, hogy a konfliktusos politika az már sajnos a 21. századnak a velejárója, tehát nem gondolom azt, hogy a koronavírus eltűnik, és megoldjuk ezt a válsághelyzetet, akkor szép lelkek fognak a politikában majd egymással kultúrát, üzeneteket váltani. Ezt nem gondolom, de talán ezek az éles viták és ezek a hát erősen túlárazott kijelentések nem kapnak ekkora reflektorfényt.
Menjünk is tovább, mert vészesen fogy az adásidőnk. Van még egy, úgymond hazai, egy felvidéki témánk, ami azért valahol áttételesen kapcsolódik is a koronavírus járványhoz. Ugye az elmúlt hetekben, hát inkább az új évben, most január eleje óta felerősödtek azok a hangok, amelyik azt kérik, vagy azt szeretnék elérni a kormánynál, hogy a 2021. február közepe és március közepe között esedékes népszámlálást, ami azt hiszem nem kell hangsúlyozni, mennyire fontos a felvidéki magyarság szempontjából, halasszák el, függesszék fel. Hát ehhez képest kollégánk Somogyi Szilárd ugye felvette a kapcsolatot a statisztikai hivatallal, ami ugye koordinálja ezt az egész népszámlálást, és onnan az a válasz érkezett, hogy ők nem látják okát annak, hogy ez megtörténjen ennek a halasztásnak, ennek a felfüggesztésnek, hiszen ugye most először 2021-ben szinte teljesen digitális úton történik majd a népszámlálás, nem lesznek kopogtatók, nem lesznek kérdezőbiztosok, legfeljebb az idős embereknek vagy olyanoknak, akiknek nincs hozzáférése a számítógéphez. Hogy látjátok a helyzetet? Van arra reális esély, hogy elhalasszák ezt a népszámlálást? Gábor?
Igazad van, ez egy nagyon fontos téma nekünk és a szlovákiai magyaroknak. A koronavírus miatt szerintem ezt el kéne halasztani. Ugye minden, tehát 2021-ben, hogyha elhalasztanánk például októberre vagy szeptemberre, még akkor is ugye bele, tehát hogy bent lennénk abba az időkeretbe, hogy ugye nem csúsztunk el, és indokoltnak látom, hogy a most kicsúsodó járványhelyzet miatt ugye ezt nem lehetne teljesen ugye koordinálni, logisztikailag megoldani, és hát ugye online és non is ki lehet tölteni, egyébként online módon ki lehet tölteni ezt a kérdőívet.
Hát sőt, tulajdonképpen úgy is kell majd.
Úgy is kell, de hozzáteszem, hogy nem mindenki használ internetet, és főleg az idősek korosztály ugye nem tud, nek nincs internet hozzáférése. Bocsánat, ez pedig nagyon fontos.
Igen, és erre a statisztikai hivatal illetékesei azt mondják, hogy hát hogy aki rászoruló, de majd kimennek. Na csak pont az a gond, hogy éppen az idős emberekhez, akikről tudjuk, hogy veszélyezteti őket a járvány, leginkább épp oda fognak idegenek elmenni, és akkor ott fog ülni negyed órán keresztül valaki.
És ez a veszély ebben, tehát hogy a levelet is fogalmaztak meg, ugye jött egy levél a statisztikai hivatal részére, ugye már kérik a halasztást, a népszámlálást koordináló magyar részleg.
És hát az összes magyar felvidéki magyar párt is
felvidéki magyar párt, is egyébként beállt ebbe a történetben. Meg kell várni egyébként, hogy a kormány hogy fog reagálni, szerintem ugye tetőzik a járvány, illetve a korlátozások miatt erre most szerintem kevés idejük van, de biztosan reagálni fognak erre, és mondom, hogy meg kell várni, hogy milyen döntést fognak hozni. Szerintem, hogyha ezt észszerűen átgondolják, akkor egy kompromisszumra esetleg hajlandóak lennének. Megjegyzem, hogy a kormány részéről már volt egy hát válasz, illetve egy ilyen reakció. Anna Záborská, ugye a Keresztény Unió vezetője, aki az Olano listán jutott be a parlamentbe, megosztotta az összefogásnak a felszólítását, és ő is jó ötletnek tartja, hogy a népszámlálást azt ugye későbbre tegyék ki. Tehát, hogy ő már reagált erre, uh-huh. Ez pedig egy pozitív, persze, mindenképpen pozitív jelenség. Bizakodók lehetünk, tehát, hogy ezt...
Zsolt, mit gondolsz, lesz ebből a koalíción belül újabb konfliktus? Azért látszik, hogy az SZSZ például nem igyekszik különösebben beállni ezek mögé a magyar ügyek mögé, ugye a Martin Klus külügyi államtitkár úrnak volt néhány egészen furcsa megjegyzés.
Bocsáss meg, időkben. Azt gondolom, hogy a népszámlás elhalasztás ez nem csak magyar ügy, tehát itt igazából nem hinném,
hogy
ilyen nemzetiségi megosztásra kéne gondolnunk. Szögezzük le elsőnek, hogy akkor lehet elhalasztani a népszámlást, ha a parlament erről szavaz, és a parlamenti többség így dönt. Ugye az Olano frakció részéről volt egy nyilatkozat tulajdonképpen.
Bocsáss meg, ugye azt mondod, hogy nem felvidéki magyar ügy. Viszont azért a szlovák sajtóból, a szlovák közéleti szereplők részéről nem csak felvidéki magyar ügy. A szlovák sajtó, a szlovák közélet részéről azért még nem voltak ilyen hangok, amik azt kezdeményezés kérték volna, vagy legalábbis ennyire járélyesen kérték
igen,
volna.
Akkor ezt rögtön tisztázunk, hogy ez a kezdeményezés, ez a levél, amiről beszéltünk, ez a Magyar Előkészítő Bizottság igen. részéről fogalmazódott meg, amiben szerepet kapnak a magyar civil szervezetek, egyházi szervezetek és pártok.
Igen.
És ezek a pártok szerencsés módon, leginkább az lett volna szerencsés, hogyha egyidejűleg és mind a három magyar párt, amelyik a tárgyalásokat folytatta, egy időben jelenti be ezt az igényét. hogy itt az történt, hogy az összefogás mozgalom elsőnek érezte magát az egyenlők között, és erre csatlakozott természetesen aztán rá a Gábor által említett Záborská, tehát a Keresztény Unió, ami végeredményét tekintve egy lehetőség arra, hogy a parlamentben valamiféle módon ez fölkerüljön, mint téma, vagy bekerüljön, mint téma a parlament ülésére, és az Olano frakció nem zárja ki annak lehetőségét, hogy ezt megszavazza, és azt gondolom, és ezért mondom, hogy ez nem csak magyar ügy, mert szólnak érvek amellett, hogy
persze,
a koronavírus idején hát nem sürget minket a tatár, hogy most rendezzük ezt a népszámlálást.
Főleg így, bocsáss meg csak közbevetést, hogy idén ugye digitális lesz már szinte, tehát mondjuk még 2011-ben, ha azt mondom, hogy egy hónappal a népszámlálás előtt már elkészültek a szerződések, a kérdezőbiztosokkal leszerződtek, aláírtak minden, azt megérteném, hogy nehéz mondjuk fél évvel később újra ezeket megkötni, adminisztrációs gondokat jelent, stb. Az ugyanakkor, hogy a nagy része, az emberek nagy része, majd túlnyomó többsége online tölti ki, hát a rendszer az ugyanúgy ott van, ahogy mondani szokták itt csaló közben, enni nem kér, szerződések egyelőre nem nagyon kötöttek valószínűleg senkivel, tehát így módon technikai akadálya, amennyire tudjuk, nem kell, hogy legyen a halasztásnak.
A halasztásnak ilyen technikai akadály, és még szerintem fontos azt leszögezni, hogy nekünk felvidéki magyaroknak miért lenne fontos ez a néhány hónap, vagy hét haladék. Ugye egy előregedett társadalom vagyunk, és a Gábor által is említett jelenség, hogy épp az idős korosztálynak nincs hozzáférése az IT technikákhoz, tehát az internethez, tehát nem tudja kitölteni tulajdonképpen ezt a kérdőívet online formában, bár ugye ilyenkor lehet érveket felhozni, és a statisztikai hivatal is ilyen érvet hoz fel, hogy mindenkinek van hozzátartozója, rokona, vagy ha az nincs, akkor meg tud szólítani ismerősét, szomszédját, és ezt a segítséget igénybe veheti. Azért szögezzük le, hogy ami a statisztikai hivatal munkatársának tényleg egy sokat látott és unalomig ismert kérdőív kitöltés, az egy átlagembernek lehet, hogy kihívást okoz. Hát akár még nekünk is, ezt nem tudjuk, 10 évente találkozunk ilyen kérdőivel.
Persze.
És most egy idős ember, aki tényleg nagyon távol áll tőle, hát azért valljuk be, hogy azért az asszisztens, akinek a segítségét igénybe vehetni, aki fölkészült, és nem a szomszéd, már elnézést a szomszédtól nem tudhatjuk, hogy mennyire fölkészült, de azért jó eséllyel nem ő az, aki ezzel korábban találkozott. Szóval sokkal könnyebb ezt a megszokott módon, vagy hát a békeidőben elképzelt módon lerendezni, megtartani ezt a népszámást. Ez lenne az az érv, amivel szerintem jogosan lehet érvelni. Még egyszer mondom, ami számomra itt egy kicsit ilyen ellentmondásos, hogy megint egy ilyen lóversenyt játszottak a magyar pártok. Ugye leginkább az összefogás mozgalom érezte azt, hogy most nagyon első akar lenni ebben, miközben megegyezés van a pártok között arra, hogy közösen lépnek fel, és megjegyzem, valóban az a kifelé jó üzenet, hogy egységesen tudunk politizálni, és úgy tudunk igazából erőt felmutatni. Az is elég visszás, hogy külön próbálunk szövetségeseket keresni ez a szlovák politikában. Természetesen az ember örül, ha ezeket a szövetségeket sikerül megkötni és megtalálni, mert az eredmény az közös lesz, de én azért óvnék ettől a politikai lóversenytől ilyen stratégiai fontos kérdések.
Egy mondat csak, Gábor,
kérlek, nagyon fontos kiemelni a kampányt, tehát hogy hangoztatni azt, hogy ugye a magyarság az érték, tehát hogy ezt is egyébként kell hangoztatni, és akkor ennél is hatékonyabb lesz ugye a népszámolás, hogy minél többen ugye azokat is, akik nem biztos, hogy bevallanak magukat, hogy magyarok, és ugye visszatérve egységesen kell fellépni, 2011-ben sikerült ugye a kerekasztal kezdeményezése által leültetni az MKP-t és a Hidat. Ebben nem is volt ugye különbség, meg félreértés, hanem együtt elkimentek a kampánynak, és sikeres is volt. Most is erre van szükség, hogy a pártok ne külön-külön, hanem együtt kampányoljanak ebben a témában.
Ha már együttműködésről beszélünk pártok között, akkor ez az utolsó záró témánk, az egy ilyen svéd csavarral rá is kötném erre a kijelentésre. Magyar belpolitikával régen foglalkoztunk itt a Nagyító stúdiójában, most azonban azt hiszem, hogy érdemes, ugyanis hát most nem, hogy formálódik az ellenzéki egység, most már vagy nagy koalíció, most már úgy tűnik, hogy meg is köttetett, megegyeztek néhány nappal ezelőtt, vagy hát most már lassan néhány héttel ezelőtt az ellenzéki pártok. Most felsorolni talán felesleges őket, nagyjából mindenki, aki tulajdonképpen azon az oldalon számít, leszámítva talán a Torockai féle Mi Hazánkat, meg hát a Kétfarkú Kutyapártot.
De azt meg hiszem, a pró pártokat.
Jó, hát most azt hiszem, hogy senkit nem sértek meg, hogy azok közül, akiket esetleg kihattam, bár Türmer Gyula munkáspártját se.
Le az adó 75%-ával.
Tehát úgy néz ki, hogy megköttetett az ellenzéki egység. milyen politikai következményei lehetnek. Nem is arra gondolok, hogy itt most mi lesz a választás eredménye, mert Zsoltól tudom, hogy jósolni nehéz, főleg amit a jövő, ami a jövőt illeti, de azzal kapcsolatban, hogy a 2022 tavaszáig hátralévő időszakban, a választásokig hátralévő időszakban hogy alakulhat a kampány, hogy alakulhat a két oldal, a kormány oldal, illetve most már az összellenzéki oldal politikai stratégiája. Azért mondjuk Gyurcsány Ferenc személyét lenyeletni a szavazókkal nem biztos, hogy egyszerű lesz. Zsolt?
Én azt gondolom, hogy mára az ellenzéki szavazótábor ott tart érzelmileg, hogy Gyurcsány Ferencet sokkal inkább el tudja fogadni, mint Orbán Viktort. És ez a fölismerés van emögött az összellenzéki megállapodás mögött, és ez az így születő politikai összvér, ez talán jogosan nevezik Gyurcsány koalíciónak, mert Gyurcsány Ferenc ennek az egésznek az écesgébere, a háttérembere.
Sőt, igen,
ugye
nem is annyira háttér most.
2010 óta zajló ellenzéki versenyfutásnak ő a győztese, úgy tűnik. Ez nem mindig volt evidencia, sőt, voltak olyan pillanatok, amikor azt lehetett jósolni, vagy mondani, hogy Gyurcsány Ferenc leírta magát véglegesen. Ehhez képest olyan helyzetet teremtett, amiben megkerülhetetlenné lett, megkerülhetetlenné vált. Én azt gondolom, hogy háttérember, mert nem ő lesz az első számú vezetője ennek a koalíciónak.
Hát legalábbis arca nem.
És a Fidesz marketingesei fogják ezt előszeretettel majd az általam előbb említett Gyurcsány koalícióként azonosítani, ami technikailag igaz, de ugyanakkor meg egy erős politikai üzenet, hiszen a Gyurcsány valamilyen módon össze is tudta kovácsolni ezt az ellenzéki tábort, legalább annyira megosztó személyiség, mint most is, mint korábban volt, de már én azt gondolom, hogy nem az ellenzéki szavazók körében, hanem mozgósítani lehet vele a Fidesz választókat. Mert a Fidesz választók körében igenis van egy érzelmi elutasítás Gyurcsány irányába. Ők nem felejtették el a 2006 és 10 közötti kormányzást. És ugye az ellenzék egy részének, jelesül az LMP-nek és később a Momentumnak egy ideig az volt az ígérete, meg hát a Bajnai pártnak még, hogy korszakváltás is lesz.
Bocsánat, hát a Jobbiknak is.
Én most a Jobbikot egy picit nem ebbe a körbe raknám, hiszen ők önmagukat egy külön táborként határozták meg. Én most ennek a baloldali liberális ellenzéknek a tér felén maradni.
Hú, azért lehet, hogy ezt az ott LMP-s képviselők egy része kikérné magának.
Jó, természetesen ők ezen a kultúrharcon fölül próbálták meghatározni magukat egészen hosszú ideig, de azt gondolom, hogy ezt az identitásukat legkésőbb 2018-ban föladták, úgyhogy a leírás az tökéletesen illeszkedik.
Nem ezt mondtam, azt mondtam, hogy lenne politikus, amelyik ezt kikéri magának.
Elképzelhető, hogy Keresztes Lórát ezt még mindig nem szeretné, hogy őt baloldali liberálisként azonosítanánk, de hogy az LMP a baloldali liberális térfélen áll jelenleg, az nehezen vitatható.
Ami totyog és hápog, ugye, hogy a klasszikus mondás.
Jó, de ugye a lényeg az, hogy ebben a nagy táborban, ott a baloldali liberális térfélen nem történt meg a korszakváltás. Úgyhogy ez egy beváltatlan politikai ígérete volt Bajnai Gordonnak, beváltatlan ígérete volt az LMP-nek, és beváltatlan ígérete a Momentumnak, legalábbis amíg az identitásukat ilyen értelemben nem adták föl. Tehát az történt, hogy Gyurcsány Ferenc elfoglalta a magyar politika ellenzéki térfelét, most már nem csak a baloldalt, hanem a Jobbikot is, és ezért mondom, hogy ez egy kicsit külön történet, ugyanis a Jobbik is önként is dalolva vonul bele ebbe a Gyurcsány koalícióba, ami persze a hagyományos Jobbik szavazótábor részéről nehezen elfogadható, vannak is ilyen gesztusok, most épp legutóbb Vona Gábor korábbi pártelnök reagált meglehetősen ingerülten egy képre.
A Keresztes Facebook, hát az ami egészen elképesztő.
Igen, ugye ahol
bocsát, mondjuk el, hogy
Trump
a nézők is
hívei és Orbán hívei a feszület alatt vonulnak, és egy egyenlősséggelet tesz meglehetősen cinikus módon a Jobbik, ami ugye most már teljességgel az identitás feladását jelenti a részükről, vagy hát legalábbis egy szerencsétlen üzenet, ez még talán józanabbja a mostani Jobbik képviselőnek.
Balczó Zoltán például
is
neki
kifogást
volt,
tett ez ellen. Lényeg, tényleg megteremtődött ez az egység az ellenzéki térfélen, és amivel kezdtem, azt viszont fontosnak érzem, ma a magyar ellenzéki választó már kevésbé utasítja el Gyurcsány Ferencet, mint a kormányon lévőket. Ilyen módon azt hiszem, hogy érzelmileg is egységes lehet ez a koalíció. Más kérdés, hogy hihetetlen nagy szembenállás várható emiatt Magyarországon a 2002-es választáshoz hasonló egymásnak feszülés, negatív kampány és az ezzel járó politikai viták várhatók. Hogy a végeredmény ugyanaz lesz-e, az persze nehéz megjósolni, de hogy véget ért az a kegyelmi állapot a Fidesz számára, hogy ő áll középen, és jobbról is, és baloldalról is egy viszonylag erős párt veszi körbe, akik egymással nem tudnak megegyezni, ez a bizonyos centrális erőtér. Ez a helyzet úgy tűnik, hogy megszűnt.
Gábor, itt kipillantok az órára, nagyon kevés időnk marad, de azt hiszem nem akarom, hogy bármi gondolat beléd szóljon, hogy kérlek ezt a Gyurcsány versus Orbán dikotómiát, hogy látod, megéri a Fidesznek Gyurcsány versus Orbánra fölfűzni a választást? Vagy
hát
a kampányt pontosabban?
Tehát nagyon röviden, hát Zsolt már tudnék vele összefoglalta, de én kicsit beszélnék arról, és tényleg nagyon röviden, hogy a szavazó táborról és a két pólusról nem nagyon lesznek átszavazások, pontosan azért is, mert a baloldali szavazó most már ugye, tehát nekik nem gond az, hogy Gyurcsány Ferenc áll az ellenzéki összefogás élén, ők leszavaznak mindenképpen arra a táborra, aki nem a Fidesz képviseli. A jobb oldali szavazó, illetve a középen álló szavazó meg azért se fog a ellenzéki táborra szavazni, mert ugye Gyurcsány Ferenc egy olyan személy, aki számukra vállalhatatlan. És igen, amit kérdeztél, a Fidesz a Gyurcsány Ferencre fogja építeni a kampányt, addig, amíg az ellenzéki összefogás, magyar, ellenzéki magyar összefogás nem talál egy olyan szemét, aki vezetni fogja azt a tábort. Az ellenzék részéről pedig, hát gondolom a Fidesz elmúlt politikájára, illetve a legutóbbi ex-fideszes, volt fideszes korrupciós botrányokra fogják építeni, úgyhogy nagyjából ezt fogjuk látni, hogy erre fogják majd a szakértők, a kampányfőnökök felépíteni a 2022-es magyarországi parlamenti választások előtti kampányt.
Zárásul még egy gondolat hozzáfűzném ehhez a témához, amiről talán nem esett szó, hogy a fiatalok szerepe mennyire fontos lesz a 2022-es választáson. Amit az is mutat, hogy itt mosolygunk gyakran rajta mi is, a szerkesztőség, meg szerintem nézőink is, hogy Gyurcsány Ferencnek Spotify zenelistája van, Gyurcsány Ferenc főzős videókat készít a YouTube-on, Gyurcsány Ferenctől Zoom-on lehet kérdezni, Gyurcsány Ferenctől Messengeren lehet kérdezni. Ez nem véletlen. A fiatal szavazók mozgósítása, azoké, akik mondjuk 2006-ban a legfeljebb a csörgőjüket rázták, nem az öklüket a Kossuth téren, óriási fontosságú lesz, és szerintem ez kritikus és központi üzenete vagy témája lesz a választási kampány, amire biztosan vagyok benne, hogy fogunk még itt beszélni a Nagyító stúdióban, most már tényleg lejárt az adásidőnk. Srácok, köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Gábor, Zsolt, örülök, hogy itt voltatok. Nézőknek pedig nagyon szépen köszönjük kitüntető figyelmüket. Jövünk a jövő héten is, a viszontlátásra.